És visszatértünk kávézó a világ végén, 17 óra 10 perc, hát elérkeztünk a második blokkunkhoz, és itt is van egy csomó nagyon jó és érdekes hírünk, amiket így csokorba gyűjtöttünk nektek, és most jól megtaglaljuk, de mielőtt belevágnánk, még itt szeretnék visszautalni, mert megígértem, hogy Zoli hallgatónk, vagy alias Morci írta még a Pisivel kapcsolatban, mert hogy én magasztaltam a Pisi mindenféle jótékony hatását, a Pisiben van még urokináz, ami szívgyógyszer alapanyag, tehát például. Nem azt mondjuk, hogyha szívbeteg vagy, így elpisít, csak úgy jelezzük.
Sőt, egyáltalán nem mondjuk, hogy bárki így pisít. Annyit említett csak a Márk, hogy ő rendszeresen szokott rá gondolni.
Nem, ezt nem, tisztelet hallgatni, nem. Én azt mondtam, hogy leszoktam pisilni a komposztomat. Ezt mindenkinek tudom viszont javasolni, hogy na, ha jó komposztot
hogy a te
akar,
komposztodat is jelen.
Jöhet az én komposztomat is jöhet lepisilni, hogyha szeretné. Igen. Na jó, de hát tovább lépünk. Folyadékoknál maradunk, de nem a vizelet lesz, hanem a sima víz elet nélkül, amiből nagyon-nagyon-nagyon sok esett Los Angelesben nemrég. Fél 3 nap alatt fél évnyi, ugye?
Igen. Erről írtak a Wired-ön, hogy fél év alatt szokott annyi eső esni Los Angelesben, mint amennyi most rájuk zúdult 3 nap alatt. Nagyon-nagyon-nagyon soknak tűnik.
Nagyon. Azt nem írja a cikk egyébként, hogy hány milliméter ez az eső?
Azt írják, sajnos gallonokban számolnak ezek a derék botosok. Emberek, hogy mennyi zúdult ott le. Február 4-e és 7-e között 8,6 milliárd gallon, ami hogyha azt mondjuk, hogy egy gallon az 3,8 liter nagyjából, akkor relatíve sok, hogy nem nagyon innám meg egy ültőhelyemben.
Nehezen tudnád meginni egy ültőhelyedben.
Azt mondják, hogy náluk ez körülbelül 100 000 háztartásnak az éves víz szükséglete.
Na és ez azért fontos, mert hogy ugye eddig az volt a város tervezési hozzáállás, hogy hát jön a víz, meg úgy egyáltalán mindenben ugye ez a vízgazdálkodásra jellemző Magyarországon is, hogy jön a felesleges víz, minél gyorsabban szabaduljunk meg tőle, vezessük a folyóba, menjen a tengerbe, viszlát ne okozzon problémát. De mivel hogy itt ebben a szép új világban, ami felé haladunk, egyre gyakrabban fordulnak elő ezek a nagy anomáliák és kilengések, hogy vagy óriási mennyiségű eső zúdul le egyszerre, majd utána lehet, hogy hónapokon keresztül nem esik az eső. Hát az a logikus elgondolás, hogy akkor viszont azt a vizet, azt tegyük el. Tehát ezt használjuk föl, mint ahogy itt is kiderül, ugye 100 000 otthonnak a víz mennyisége esett le itt 3 nap alatt, hogyha ezt el tudjuk valahová raktározni, akkor ez aranyat érő dolog, és hát másrészt meg a városainkat föl kell készíteni felépítés tekintetében arra, hogy ilyen mennyiségű vizet is el tudjanak nyelni, mert hogy a sima csatorna rendszerek ezt már nem viszik el, tehát ilyenkor lehet azt látni, hogy bugyog föl a csatornából a víz, mert nem tudja egyszerűen elvinni, mert nincs egyébként más terület, ahol elnyelni, és akkor itt jön be megint csak, hogy hát mit kell csinálni, mi a nagy heuréka, hát nagyobb zöld felületeket kell meghagyni, ahol van természetes föld, és a föld az meg lám-lám, ilyen csodálatos dolog, az egészséges, jól működő növények gyökereivel átszőtt föld, az rettenetesen nagy mennyiségű vizet tud magába foglalni. És elnyelni.
Azt mondják, hogy itt Los Angelesben, Dél-Kaliforniában is itt? Kifejezetten, ahol mindez történt, kifejezetten ügyeltek rá, hogy most már a sávelválasztókat is erre használják, tehát ne legyen leaszfaltozva a 2x6-sávos autópálya közötti minimális szakaszocska, de belvárosi telkeket, amit egyébként gondolom aranyárban mérnek Los Angelesben, is beáldoztak nyilván idézőjelben ezért a célért, de egyébként ugyanúgy a Wired foglalkozott szerintem nagyjából fél éve vagy egy éve azzal, hogy a gazdák maguk nekiálltak. Talán ez egy észak-kaliforniai kezdeményezésről szólt, de érdekes volt önmagában a cikk felvetése, hogy egy olyan korban, amikor a nagy szárazságot a hirtelen óriási esőzések váltják, kinek a tulajdona a lezúduló csapadék. Mert hogy onnantól kezdve akkora érték lesz ebből, és ugye pont ez alap évekkel ezelőtt foglalkozott még azokkal az indiai ipari parkokkal, vagy akár irodai épület komplexumokkal, ahova reggel olyan teherautók viszik a vizet, mint amivel a benzinkutakat szokták tölteni, ez a hatalmas, hosszú, biztos tankernek kéne hívni. Azzal kell odavinni a vizet, hogy napközben legyen. Tehát őrületes dolog egyébként, hogy elméletileg zárt rendszer vagyunk, mint bolygó a víz szempontjából, és közben milyen elképesztő kilengések tudnak ebben lenni.
Hát és ez de annyira kardinális kérdés lesz a jövőnkkel kapcsolatban a vízmennyiség. Különösen egyébként például Magyarországon is, nagyon kevesen tudják Magyarországról, hogy egy alaphangon is a magyar csapadék mennyiség, ez egy ilyen évi 5-6-700 mm eső, most az utóbbi évben ugye ez egy nagyon esős év volt, jóval több volt, de egyébként átlagban ennyi. Ez a határán van a sivatagosságnak, tehát hogy a sivat, tehát 500 mm alatt számít sivatagosnak az időjárás, tehát nagyon-nagyon kevés csapadékunk van, tehát ezért nagyon oda kellene figyelni arra, hogy mit kezdünk ezzel a csapadékkal, és nagyon sokan lobbiznak, a WWF-nél is nagyon komoly lobbizás megy, ha nézve, hogy hát a bejövő csapadékot azt ne vezessük már el, meg csináljunk víztározókat, meg ne szabályozzuk le, ugye ez azzal történt nagyon nagy probléma, hogy a folyókat leszabályozták, és ezért nem alakulnak ki olyan árterek, nem tud beszívódni a talajba a víz.
De ez egy 19. századi Igen. történet, ugye? Tehát ez nem Igen. mostanában nem. Zajlott.
Nem. Hát ugye az volt ez a Széchenyiéknek, ugye ez egy jó gondolat volt akkor, hogy hát akkor szabályozzuk le a folyókat, nagy területeket nyerünk, és akkor ott megtermesszünk búzát, és akkor ez lesz a nagy előrelépés a jövőbe, csak hát azt nem gondolhatták, hogy ennek mondjuk több száz év múlva milyen következményei lesznek, és hát ez, hogy nem a talajvizeink nagyon alacsonyan vannak, nagyon kevés a vízünk, tehát hogy nekünk valószínűleg kardinális fontosságú az, hogy minél több vizet meg tudjunk fogni, és a városoknak is ugyanígy, tehát a városok mind nagyon fontos kis hubok, ahol egyébként minden le van betonozva, hogy ott be tudják fogadni ezt a nagy mennyiségű vizet, ne okozzon ez problémát, és lehetőleg el legyen raktározva a későbbiek folyamán. Ugye most Katalóniában van óriási válság, konkrétan válsághelyzet van, három éve van aszály.
Egészen elképesztő. Engem már a tavalyi olasz több mint 100 napig tartó szárazság is egészen meglepett és megijesztett, de az, ami Spanyolországban, hát ugye az Egyesült Államoknak is vannak olyan területei, talán Nevada környékén, ahol rettenetes, óriási tavaknak a helyét lehet üresnek látni.
Igen, meg ezek a gigantikus nagy víztározók is ilyen 15-20%-os töltöttségi szinten vannak, tehát nagyon-nagyon durván leredukálták a felhasználható vízmennyiséget. Aztán persze jönnek a gazdák, akik meg nyilván joggal vannak teljesen beparázva, hogy akkor oké, de hogyan termesszünk élelmet, hogyha nem használhatunk annyi vizet. Csak hogy ez itt is milyen nehéz helyzet ez, hogy egyrésztről a gazdák jönnek és követelik, hogy kapjanak több vizet, de amikor meg mondjuk jön egy olyan reguláció, ami mondjuk szabályozná azt, hogy mondjuk kevesebb extrém mérgező vegyszert használhassanak, mert egyébként most ugye ezek a gazda tiltakozások nagyon nagy százalékban erről szóltak, hogy az EU nagyon komoly szabályozásokat vezetett volna be, hogy mit lehet mondjuk használni vegyszerként és mit nem, akkor viszont óriási felháborodás van az EU-val szemben, tehát hogy mennyire nehéz egyébként politikai vezetőként, hogy egyrésztről oké, próbálsz valamit tenni, változtatni egy környezeti helyzeten, és közben pedig a másik területen, ahol meg gond van, ott meg a szemedre hányák, persze aztán ez is sokkal komplexebb, mert azért is voltak kibukva a gazdák, mert hogy az európai gazdákra érvényesek a nagyon szigorú szabályok, de ugyanúgy mondjuk Új-Zélandról viszont be lehet hozni, vagy Ukrajnából be lehet hozni azt a gabonát, amire nem vonatkoznak ezek a baromi szigorú szabályok, és akkor így van egy kettős mérce, tehát ezt meg lehet érteni, hogy ez mondjuk nem tetszett annyira a gazdáknak, szóval hogy ez is egy nagyon-nagyon komplex kérdés, és visszatérve erre, hogy igen, hogy a városoknál azért ezt nagyon jól meg lehetne fogni, és egy nagyon érdekes, hogy így egyszerűen maga a rendszer afelé terel minket vissza, hogy természetesebb legyen. Tehát egy városba mi legyen? Több zöld felület, hűvösebb van tőle, ott vannak a fák, nem melegszik úgy föl a beton, ott marad, sokkal kellemesebb lesz a hőmérséklet, nem alakul ki ez a városi hű búra effektus, és közben meg mondjuk a víz sem áraszt el minket.
Ami még őrületesen meglepő, legalábbis számomra, ebben az egész Los Angeles-i történetben, amit nem tudtam, hogy ott ugye a város fölött egy ilyen atmoszferikus folyó alakult ki, hogy fogalmaztak, és ez azt mondják, hogy ennek a valószínűsége, hogy ilyen hihetetlen mennyiségű víz volt ott fölöttük, az nő, ahogyan melegszik a föld. A cikk arról számol be, hogy egy Celsius foknyi melegedés után 6-7%-kal több vizet tud megtartani az atmoszféra. Uh-huh. Tehát az, hogy ott fönt van a víz, és nem itt lent, igen, megint csak összefügg azzal, hogy melegebb van a Földön, mint
nem
korábban.
Nem, hogy a trópusokon vannak ilyen nagy monszun esőzések, csak igen, ott arra be van állva a környezet, itt pedig nincs. Szóval igen, tehát nagyon okosnak kell lennünk, hogy tudjunk alkalmazkodni ezekhez az új dolgokhoz, de szerencsére vannak is okos emberek, akik dolgoznak ezen, és tök jó dolgokat találnak ki. Most például egy cég egy olyan betont állít elő, ami 70%-kal kevesebb szén-dioxid kibocsátással jár.
Pontosan, a Bobák Zsófi kolléganőm a Rakétán arról írt, hogy alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású cement érkezik Európába. Egy írt cég cementje, ahogy mondott, 70%-kal kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár, legalábbis ugye a gyártó ezt állítja, és azt mondják, hogy így a cementipar sokkal fenntarthatóbbá válhat, mert hogy én nem tudom, hogy te tudtad, de nekem megint egy újabb dolog, amiről fogalmam sem volt, hogy a cement és a beton széndioxid kibocsátásáért felelős főbűnös a nem egy gazdag bácsi valahol nyugaton.
Nem Mr. Klinker.
De bizony, Mr. Klinker. Azt mondják, hogy önmagában a Klinkernek az előállítása már annyira jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz generálásával jár, hogy ez adja a beton szénlábnyomának a 90%-át.
Igen, mert én azt tudtam, hogy a cement előállítás nagyon-nagyon magas széndioxid kibocsátással jár, mert maga a cement előállítás során is keletkezik széndioxid, illetve óriási nagy hőre van szükség ahhoz, hogy cementet hozzanak létre, amit általában gáz égetéssel érnek el, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon magas a lábnyoma, de nem tudtam, hogy ez kifejezetten a klinker, és ugye ők azt állítják, hogy ők ki tudják váltani a klinkert más anyagokkal, így aztán jelentősen tudnák csökkenteni az anyagot. Egyébként nagyon sok foglalkoztam ezzel a témával az építészet kapcsán itt a műsorban, és elég sok ígéretes megoldás van, amivel próbálják ezt. Például olyan is van, ahol a széndioxidot visszavezetik a betonba, és kvázi fölbuborékoztatják a betont, amitől sokkal stabilabb lesz, könnyebb és stabilabb lesz a beton, kevesebb kell. Tehát hogy ilyenek is vannak, meg olyan is van, ami egyébként eleve megköti a légkörből a széndioxidot. Szóval, hogy vannak megoldások.
És azt mondják, hogy ez a bizonyos ECOSEM, amiért majd meglátjuk, hogy megbünteti-e őket az EU, mert azért beszéltünk róla nemrég, hogy az, hogy mit nevezünk ECO-nak, meg mit nem, az.
Igen, igen.
Arra lesznek most már szigorú szabályok, hála az égnek. Minden esetre az első adag...
Tudják bizonyítani, hogy ez így van, akkor használhatják, hogy nem az van, hogy nem használhatják, hanem bizonyítani kell, hogy ez valóban így van-e.
És ez alapján az érvelésük egész jó esélyekkel fog majd ott lefutni. Minden esetre az első szállítmányra 2026-ban várhatunk, majd akkor fog megindulni a széleskörű forgalmazása.
Hát nagyon jó lenne, mert beton nem csak műanyaggal van tele a világ, hanem betonnal. Egy nagyon-nagyon-nagyon durva szám, amit akkor bányáztam ki, amikor az építészetről volt szó itt a műsorban, az, hogy Kína 3 év alatt több betont állított elő, mint az egész Egyesült Államok a 20. században. Tehát, hogy ezt adok egy kis időt, hogy ez így beívódjon ez a gondolat. Addig pedig jöjjön a nagyszerű Alexander Savion és a The Archer.